Szeretettel és örömmel köszöntöm a gyülekezetet. Mai vasárnap reggelünkön Isten igéjével, ugyamint az Ézsaiás proféta könyve 43. részének első versében hangzik hozzánk. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged. Enyém vagy, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint a János írása szerinti evangélium 18. részéből olvasom, a 28-tól 38-ig terjedő verseket. Leülve hallgassuk meg Isten igéjét. János evangélium a 18. részéből a 28. verstől hangzik az ige. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták, ha ez nem volna gonosz tevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én, a te néped és a főpapok adtak át nekem téged, mit tettél? Jézus így felelt, az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá, micsoda az igazság? Isten áldja meg igéje olvasását, és ige hallgatásra való készülésünket, csöndesedjünk el helyünkön ülve imádságra. Köszönjük, édesatyánk, hogy fölvíradva az új napra elénekelhettük énekünk utolsó sorával is, hogy áldj meg bennünket, ha ébredünk, és most megálltunk, keresztelünk, az elmúlt héten temettünk, és a keresztelés és a temetés között zajlik az életünk, sokszor nehezen állunk meg, vagy idősebb testvéreink nehezen indulnak meg. Szeretnénk megcsöndesedni előtted. Kiszállni nem lehet a napok futásából, tudjuk, de olyan nagy szükségünk van arra, hogy te szállj be, és maradj a mi életünkben, otthonunkban, Úr Jézus Krisztusunk. Ahogy most együtt gondoltuk végig a keresztelős családdal is. Köszönjük, hogy gondod van a kenyérre is, és az igére is. Imádkozunk most azokért, akiknek kenyérgondjuk van, munkahely gondjuk van, egészségi gondjuk, harcaik vannak, betegük van, gyászban vannak, a gyászoló családokat is visszük eléd, a mindennapi nehézségeinket is kitárjuk eléd, Urunk. Köszönjük, hogy nem azt mondod, hogy felejtsünk el mindent, hagyjunk a hátunk mögött, hanem azt mondod, hogy adjunk át neked mindent. Újra-újra, imádságban, szívből, hitből, és kérjünk el tőled mindent. És köszönjük, hogy leültetsz, mert ha a te igéd el nem éri a szívünket, akkor megüresedik minden. A kenyér is. Megízetlenedik az élet. Áld meg a gyülekezetet. Olyan jó, hogy egybe szerettél. Köszönjük, hogy készítettél igét, és ezzel az örömmel jöhettem én is a szószékre, hogy átjártad a szívem. Segíts, hogy elmondhassam érthetően, és átvehessük. Úgy, ahogy azt te akarod átadni nekünk, kegyelmedből. Amen. Isten igéjét, szent lelke erejét kérve hirdetem, amint János apostol első levele, második részének második versében találjuk. Az igaz Jézus Krisztus engesztelő áldozat, ami bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, elérkeztünk az apostoli hitvallás magyarázata során oda, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt. Hogy kerül Pilátus a krédóba? Tudjuk, hogy a krédó szó a hiszek latin szava, és az apostoli hitvallást világszerte a krédó szóval illetik, használják éppen az első szava nyomán. De hogy kerül Pilátus a krédóba, ez a hitetlen római lovag, aki helytartó volt Judeában, a megszálló római csapatok ottani főparancsnoka, hogy is kerül ő a krédóba? Ugye arra szokták mondani ezt a szólásmondást, hogy mint Pilátus a krédóba, hogyha valami nem odaillő. Jézus ezzel, hogy Pilátus az apostoli hitvallásba került, a világ történelemben pontosan elhelyezhető történelmi személyé lett. Természetes, hogy nem azzal, hogy elhelyezték az apostoli hitvallásban, de hogy elhangzik Poncius Pilátus neve, beazonosítható az az idő, amikor Jézus kereszthalála végbe ment. Pilátus Krisztus után 26 és 36 között töltötte be a júdeai helytartó posztját. A fentmaradt följegyzések szerint hajthatatlan és kíméletlenül kemény volt. Akkori történetíró Filó ezt írja róla, megvesztegethetőségek, erőszakosságok, gyalázatosságok, sértegetések, ismételt kivégzések, bírói ítélet nélkül, végtelen és kibírhatatlan kegyetlenségek jellemezték kormányzását. Pilátus és a zsidó vezetők között nagy ellenségeskedés volt akkora már, mire Jézus Pilátus elé került. Mert ez az ember nem gondolta végig, hogy nem lehet akárhogy bemutatkozni úgy indult ott Júdeában is. Itt csak zárójelben mondom, hogy akik figyelik a történelmi eseményeket, érzékelik, hogy mások a helyi szokások Csecsenföldön. Oda bevonul egy hadsereg, ezzel hosszú időre megpecsételte a további eseményeket is, Pilátus is, anélkül, hogy az elődjeire figyelt volna, akik azért vigyáztak, hogy olyan tyúk szemekre ne lépjenek, bevonult úgy, hogy a katonai jelvényekkel, a császár képével megjöttem, győztem, láttam, nyertem, itt vagyok. Hát olyan főzúdulás lett, ugye a kép tisztelet elleni világban, zsidó világban, hogy Pilátus kénytelen volt az első lépésnél visszakozni. Igen, nem, de aztán folytatta, mert ez is ott maradt benne, hogy neki kellett visszalépni a tiltakozások ellenére. Úgy folytatta, hogy a vízvezetéket bővítette, hogy hadd legyen Jeruzsálemnek több vize, de hogyan? A pénzt a templom pénzből vette. Mint egy világi hatalmasság idejönne, és szépen rátenni a kezét a persejpénzünkre, és elintézni azokat a dolgokat, amiket most itt a 7. kerületbe kellene intézni. Hát erre megint valami olyan fölzúdulás. A császárnál is bepanaszolták, amire megint Pilátusnak kellett visszakoznia. És amikor harmadszor is megtörtént, mert csak nem nyugodott, és ő, aki Cézáreában egy kényelmes, földközi tengerparti rezidencián élt, és csak ünnepekben ment be Jeruzsálembe, most is azért van bent, mert ugye a húsvét ünnepe közeledik, és figyelni kell, hogy zendülés ne támadjon a katonák közelében, és vezetni, vigyázni a rendet, azért csak becsempészte a jeruzsálemi lakosztályába újra azokat a hadi jelvényeket, újra csak a császár képét, amire megint delegációt indítottak a zsidók, és ki kellett vinnie Cézáreába. Úgyhogy Pilátusnak bőven elege volt belőlük. Sőt, amikor leverte a templompénzügyben való tömegek tiltakozását, akkor ott halálos áldozatok maradtak. Később is megtette még egyszer, hogy ártatlan emberek vérével elegyítve kevertette a maltet a fürdőmedencéjének az oldalára, hogy azért tudják, hogy ki az Úr. És el tudjuk képzelni, nem folytatom a történeteket, néhány lenne még, el tudjuk képzelni azt a szembenállást, azt a gyűlölködést, azokat az indulatokat, amik feszültek a zsidó vezetők és Pilátus között. És Tiberius császár őrködött, hogy a túlkapásokat ne tegyék a helytartói, úgyhogy ha följelentették őket, akkor a helytartónak rapportra kellett menni, hogy mi is igaz mindebből. Mert amikor kemény kegyetlen adókat még ki akartak vetni, akkor Tiberius, az akkori császár azt mondta, a jó pásztor ugyan megnyírja a juhokat, de nem szabad a bőrüket lenyúznia. Hát ő azért úgy volt vele, hogy nincs szabad kéz, a helytartók megeszik a juhokat, szó sincs róla. Végül kegyvesztett lett aztán Pilátus, úgyhogy mennie is kellett, de ennyit így ő róla. A meglepő a számunkra, hogy a hitvallásban, a hosszú apostoli hitvallásban Jézus földi életéről, születése után és halála előtt egyetlen szó van. Szenvedett. Szenvedett Poncius Pilátus alatt, ideje alatt, de ez nem csak a kereszt szenvedésre vonatkozott. A teljes életére heidelbergi KT-nk segítségünkre van 37. kérdés felelet. Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében, lelkében elhordozta, és pedig a végre, hogy a szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, ami testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot, megigazulást és az örök életet megszerezze. Az ő földi életének egész ideje alatt szenvedett, olyan jó lenne ma megértenünk, hogy nem csak a kereszt halál, hanem az egész földi élet szenvedés volt Jézusnak bejönni a mennyei dicsőségből ide. Még a tanítványaira nézve is egyszer így fakadt ki, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Pedig igazán nem arról volt híres Jézus útja, hogy türelmetlen, arrogáns és tanítványaival is ideges lett volna Jézus. De bejönni ennek a bűn alá rekesztett világnak a fogas kerekei közé. Amióta ő megszületett, gondoljunk bele, hogy a történeteket ismerjük. Már a rokonok se adtak helyet anyjának és Józsefnek. Nem volt hely Betlehemben, az istálló jutott. Nem csak azért nem, mert annyira elfoglaltak minden helyet, hanem ilyen akárhonnan jött gyermek, vagy szerzett gyermeknek, ahogy gondolták a rokonok. Nem kívánatos, ott születik. Aztán indul az élete, itt rúgják, ott nem értik, itt kinevetik, ott bolondnak nézik. Jézus útja egy olyan közegben zajlott, amilyen a mi világunk közege. Egy olyan közegben, amelyben sokszor mi is nehezen bírjuk ki az életet, pedig ehhez a közeghez mindnyájan hozzájárulunk. A saját levegőnket is szívjuk ezen a világon, a bűnnek abban a malmában járunk, amelyikben ránézünk másokra, és azt mondjuk, kibírhatatlan ez a világ. Már megint milyen itt az élet. És ahhoz az élethez hozzáadjuk a magunkét. Persze erre azt mondjuk, hogy tized részét, mint mások. Mások is úgy gondolják, nagyon különös volt, amikor egy családban beszélgettünk, és kiderült, hogy mindenki úgy gondolja, ha egyenként beszélek a családtagokkal, hogy nekik kell nagyon nagy türelemmel elhordozni a többit. És úgy álltam a végén, hogyha osztunk, szorzunk, kiderül, ugye te is úgy gondolod, hogy tulajdonképpen a családban neked kell azért a legtöbbet engedni, figyelni, türelemmel lenni, dolgozni a többire is, hordozni az egésznek a terhét. Úgy általában ki azzal a képpel él, hogy ebben a világban, ebben a gonosz világban élnek a gonosz emberek, és én a jó ember szenvedek benne. Hát nem egészen így van a dolog, és azt lenne jó megértenünk, hogy Jézus bejött ezek közé a fogas kerekek közé. És ha szeretnénk ezt plasztikusan látni, nagyon jó, hogy éppen Pilátusról van szó, egy történetet, ha kiragadunk a Bibliából, ahol már igazán egy vezető, egy helytartó, hát annak kell példát mutatni, ugye, az egész nép előtt. Aztán az egyház fő emberei, hát igen, abban az időben, hát Isten népe, ugye ott akkor a választott nép vezetői, akik azért mégiscsak ebben a pogány világban az élő Isten ügyét hordozták, a 10 parancsolatot hirdették, az áldozatokat mutatták be, ahogy annak akkori rendje szerint ment, mégiscsak a krém van együtt. Hát nézzük, hogy a krém hogy is éli meg ezt az együttlétet, szinte bemutató tanítás, mennyi ravasság, sunyiság, gyalázat, rossz indulat, hamisság, micsoda levegő van itt. Jönnek az egyházi vezetők, szó sincs az Isten káromlás vádjáról, ezt nem lehet mondani Pilátusnak, mert kineveti őket és elzavarja a csodába, hogy a babonaságaitokkal meg az istenetekkel menjetek, ahova akartok. Tehát itt most valami olyat kell végig gondolni, ami azért ül ebben a helyzetben. Legjobb lenne, ha Pilátus meg se vizsgálná az egészet, úgy kellene beadni neki, hogy egy pecsét, és aludhatsz tovább, Pilátus, megzavartuk az álmodat, nekünk ennyi elég. Pilátus sérti, fölkeltik korán, már ez az egész. De már mikor a zsidó vezetőkről volt szó, Pilátusnak már, ha ébren volt, akkor is elege volt. És akkor most jön, aki jelzi, hogy nem jönnek ám be a házadba, mert akkor ők tisztátalanok lesznek az ünnepre, mert jön a húsvéti ünnep, pogány emberhez bemenni. Pilátus föl van bőszülve, hogy őt így kezelik, hogy ugye ő a piszkos, a tisztátalan, akinek még a házába lépve is megromlik az ő nagy szent ünnepük. Jön ki Pilátus, milyen vádat hoztok föl ellene? És akkor jön a vád, ha ez gonosztevő nem lenne, nem hoztuk volna eléd. Üsd rá a pecsétet, és kész. Pilátus mérkőzésbe megy velük. Azért ez így nem megy, ugye érezzük, hogy itt folytatás lesz, vívnak. Azt mondja, ne vizsgáljam meg a dolgot, vigyétek el, és ítéljétek el. Tudja ő nagyon jól, hogy halálos ítéletet csak a római pecsét nyomán vihettek. Egy-két lincselést megcsináltak azért, mert István vértanúnál nem kérték ki sem Pilátusnak, sem másnak az engedélyét, hanem ugye végbe ment az a halál, de itt ebben az esetben tudják, hogy kell a hivatalos pecsét. Azért Jézust nem lehet úgy eltenni láb alól. Pilátus pedig úgy tesz, mintha nem értené a dolgot, vigyétek. És egyszer csak megszólalnak Pilátus kellő tetszésére, hogy nekünk nem szabad senkit megölnünk. Pilátus erre várt, hogy a gőgös főpapok kénytelenek legyenek kérvényezni. Majdnem így mondom, pitizni Pilátusnak. A római vas csizma, ugye a zsidó nyakakon ott van, és egy kicsit mozog, tiporgat rajtuk. De tudja, hogy a végsőkig nem feszítheti a húrt, mert ebből megint valami följelentés lehet. Mert neki éppen elég van a bűn listáján. És jön a három vádpont. Azok az emberek, akik hirdetik, hogy ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, azok Pilátus előtt bemondják, fölzendíti a népet, mintha éppen nem eléggé gyűlölnék a rómaiakat, és nem annak örülnének, ha legalább akkor az endülés lenne, ami nyomán szabaddá lesz a nép, és a rómaiak kitakarodnak az országból. De hát Pilátus szóba se hozza ezt a vádat. Hát kinéz az ablakon, kit zendítettek itt? Hol van itt zendülés? Tudja, kémei már jelezték, kellő időben erről a Jézusról is, körülbelül azért képben van, hogy mennyire veszélyes ember. Tiltja az adófizetést. Na ez is aztán, annyira szeretnének adót fizetni, Jézus meg tiltja tőlük, vagy hogyan, miközben Jézus megmondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, az Istennek, ami az Isteni. Királynak tartja magát. Na a harmadik, ennél megáll Pilátus, volt kettős király váradalomot Izraelbe, az egyik a messiás király, aki majd az igazi békét elhozza, a másik a politikai király, aki jön és kisöpri az elnyomókat az országból. És most Pilátus próbálná beazonosítani, hogy akkor ez alatt a király alatt most a békefejedelmét értik, mert akkor ez nem probléma. Csak álmodozzanak. De ha a politikai királyról van szó, vagy ilyen ambícióról, akkor mégiscsak lépni kell. Bevezeti Jézust. És Jézus bemegy. Érdekes, hogy Jézus nem mondja, hogy megfertőztettetem, ha pogányhoz lépek be. Nem bizony. Jézus nem gátolta. Nem gátolta, hogy leüljön a vámszedőkkel, utcanőkkel, többiekkel, hogy vigye közéjük az Isten evangéliumát. Bemegy Pilátushoz. Király vagy te csak ugyan? Hogy a magadtól mondod, vagy mások mondták róla? Erre már ideges lesz Pilátus, hogy hát zsidó vagyok én. Hát a népet fejedelmei adtak kezemre, mi rosszat cselekedtél? Király vagy te? És akkor Jézus mondja, az én országom nem e világból való, hanem én azért születtem, azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És aztán Pilátus fölnevet, vagy kínjában kiállt egyet, hogy micsoda az igazság. Kimegy, ezt már nem folytattuk a felolvasásból, és azt mondja, hogy engedjétek szabadon. Álmodozó. Hát arról beszél, hogy az igazságról. Persze Jézus hozzátette Pilátus előtt, hogy aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Pilátus megkapta a lehetőséget, ott állt előtte az igazság. Hallhatta, hogy de hát az ő számára ez ennyi, és folytathatnánk, nem akarom hosszan mondani csak azt, hogy kimondja Pilátus, hogy nem találok benne semmi bűnt, mossa a kezeit, és aláírja a halálos ítéletet. Ezt értse meg valaki. Hogy ebben most a kézmosás, vagy hogy nem talál bűnt az igaz, vagy az aláírás igaz volt. Nem ilyen világban élünk, testvérei. Nem olyan van, hogy elhangzik valami, és azt mondják, ha erről beszélnek, akkor pont az ellenkezője igaz. Tehát most már fordítva kell olvasni. Én is már néha úgy vagyok, mint a kis leánykámmal voltam az első szülöttel, amikor nem akarta a levest enni, és egy időben megfordítottam, hogy nem szabad adnunk neki. Nem, édesanyja, nem adunk, mert ezt a levest, de akkor még nem lehetett engedni, csak még várni egy kicsit, hogy azért ne legyen gyanús, és akkor ette. Sőt, akarta enni, tehát egy idő után rájöttem, hogy ez azért hosszú távon nem a legideálisabb pedagógia, de értjük, hogy olyan világban élünk, és ha élvezettel végig hallgatjuk, hogy Pilátus meg a zsidó vezetők hogy meccseznek, akkor azért álljunk meg, testvérei. Rólad van szó, meg rólam van szó. Talán kisebb meccsekben. Rólad van szó, meg rólam van szó, meg az apostolokról van szó. Péter apostolról. Hogy is volt az? Uram, ha mindenki megtagad. Jézus mondja, kakas. Ha mire megszólal, te háromszor tagadsz meg engem. Megtagadta meg. Valaki mondta nekem a múlt héten, vagy előző héten, hát ilyen dolgokat én soha, de eszembe se jutna elkövetni. Csak én csak megcsöndesedtem, és azt mondtam, hogy vigyázzunk. Péter is azt mondta, és bizonyos is volt benne. Vigyázzunk, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék, de nem is ezt akarom én mondani, hanem azt, hogy értsük meg, hogy Pilátus szerűen, és főpap szerűen, és Péter szerűen zajlik ennek a világnak az élete. Értsük meg, hogy az a kicsi gyermek ott van velünk a csendes héten. Alig látszik ki a földből, 3,5 éves. És ugye ott azon a helyen, úgy rakták össze a villákat, hogy mindenki amilyen evőeszközt még hozott, és a kicsi gyermeknek, vagy a kicsit idősebb testvérének jutott egy olyan gyönyörű, kivitelű, megmunkált nyelű villa. Hát ha a testvérek látták volna, amit ez a két gyerek művelt azért a villáért, egyik elvette a másikét, azonnal kicserélte, már nem tudom, hogy ez a koreográfiába hogy is festett, de én is ott ültem pont annál az asztalnál. Mindent bevetettem, amit a gyermek szeretetemből, ötletemből el tudok végezni. Elhiszik a testvérek, hogy kiütéssel győztek a gyerekek. És utána csak azt lehetett, hogy vagy elvinni onnan egész ebédünket. Azon az egy villán, amelyik díszesebb volt, és hogy melyik eszik azzal. De testvéreim, hát nem így zajlik a világ. Hát mostanában hallottam az úton, útjaim során az autórádióban, hogy föllázadtak Amerikában, mert az azért már mégis sok, hogy 70-szeresét keresi a cégvezető a cég munkatársainak. Mi kulizunk, mondják, hát azért miért kap 70-szereset? Miért? És értjük, hát miért is, ha megkérdezné valaki. Meg tudja mondani az illető? Nem. Csak. Miért ne? És ez így megy. De ha megnézed az otthonodat, hát sokszor nem. Olyan apró mérkőzések zajlanak, hogy egymás agyára megyünk. Olyan kedves volt, valaki mondta, hogy nálunk a papa olyan idős, meg olyan csintalan öreg korára is, hogy cukorbetegsége ellenére lopkodja a süteményeket, és a legédesebb tetszik neki a legjobban. És az egész család összefogott, hogy a papát lokalizálják, egyetlen valaki van, aki nem csinálja ezt, az a mama. És azt mondja, hogy hagyjátok, hát olyan édes, mikor ezeket csinálja. Értjük, aki valahogy más a szeretete iránta, másképp nézi a papát, csak arra vigyázzatok, hogy egynél többet. Úgy egy-egy időn belül ne vigyen el. Értjük, hogy meg kell ölni azt a papát, mert a szabály, meg minden, és tényleg úgy van, hogy jó lenne, ha hát nem, javát akarják. Egymás javát akarjuk, az élet javát akarjuk, és közben pokollá tesszük egymás életét, mert nem bírjuk elviselni a másik természetét. Az egyik menne pontosan, a másik mindig még valamit kitalál, és a két ember egyszerűen egymás agyára megy. Megérthető emberileg, de fogadjuk el, amit kimondunk az úrasztalánál, hogy vallom, hogy mindenestől fogva bűnös vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy bűnöző vagyok, hanem a természetem ennek a fogaskerék világnak egy fogaskereke. Első szüleink bűnesete óta, és magamtól megigazulni nem tudok. Lehet ezen változtatgatni, de ugye, hogy újra előjönnek. Azok a sémák bennünk vannak. Tigrisre ráparancsolhatok, hogy ne indulj már az őzike után, ha tele a gyomra nem is indul. De mihelyt kicsit ürül a gyomra, újra valahogy ugyanazok a reflexek jönnek elő. És nem is ez a nagy örömhír. A nagy örömhír, hogy Jézus Krisztus, az igaz Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi bűneinkért, azaz bejött ezek közé, a fogaskerekek közé, hogy őt morzsolja össze a fogaskerék rendszer úgy, hogy közben egy másik lehetőséget nyit ki a gyermekei előtt. Egy másik élet lehetőségét hozza be ide. Hadd mondjam azt a példát, ami nyilván kitalált történet, de nem tudok jobbat, hogy érzékeltessem, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozat a bűneinkért és az egész világért is, régi történet, hogy egy király halálra ítélt valakit, akinek ment az édesanyja kérni, hogy engedje el a király, irgalmazzon neki. Nem, nem, amikor megszólal a harang, kivégzik holnap a fiadat. És a történet szerint az édesanyja fölment a toronyba, és megfogta a harang nyelvet. És másnap a keze véres roncs lett, de a harang nem szólalt meg, és a történet szerint elmaradt a kivégzés. Hát úgy vagyok ezekkel a történetekkel, hogy olyan szépek, de nehéz elképzelni, hogy az ott úgy történt. De azt nem elképzelni kell, azt hittel, bizonyossággal elfogadni, hogy egy véres roncs függött a kereszten azért, hogy ne kelljen neked, mint halálig a kényszer pályádon megmaradni. Hanem, és majd erről folytatásként hallunk, hogy mit jelent, hogy Jézus halála árán egy új törvényt hozott be ebbe a világba. Így mondja a római levél 8. részének első, második verse, az apostol fölkiált, nincsen azért immár kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított a bűn és a halál törvénye szorítása alól. Hatalmas üzenet, és erről többet kell tudom, nem ma, nem most, de lássuk meg, hogy mit jelent, hogy az ő szenvedése árán azt, amit se jó akarat, se erőszak, se mindenféle fegyelmezés, halálos ítélet, akármi nem tud megváltoztatni ezen a világon, Jézus hogy bejött és engesztelés szerzett, a bűn mérgét vette át úgy, hogy tud adni lehetőséget arra. Nem arra, hogy ezentúl csoda élet legyen ezen a világon, arra, hogy te más belső törvény alatt légy jelen ugyanebben a világban. És akkor körülötted egy kis oázis lesz. Adja ennek a szabadítását. De erről majd folytassuk mi tovább az ige üzenetét. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, amikor arról szól az üzenet, hogy meghalt, eltemettetett, alászállt a poklokra. És hogy mit jelent a számunkra? Az a szabadítás, hogy ő bennünk más törvényt teremt, más lehetőséget, mint amink enélkül a szabadítás nélkül lenne. Áldott legyen érte az ő neve. Amen. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan természetes nekünk sokszor a te szabadításodról, megváltásodról való üzenet. Az az lélegzet elállító csoda, hogy te bejöttél ezek közé, a fogas kerekek közé, és végig jártad a szenvedés utat az utolsó cseppig, hogy szabadítást szerez nekünk, itt élő, itt küzdő, itt szenvedő, és itt fogaskerekező embereknek. Dicsőség neked ezért. Értesd meg velünk, lelked fényével, erejével, igéd világosságával, hogy milyen hatalmas, egyedülálló szabadítás, hogy veled, benned egy új törvény érvényesülhet a mi nagyon nyomorult életünkben. Köszönjük, hogy te ezt már munkálod sokak szívében. Tudatosítod előttünk, és te teremtesz hitet, látást bennünk. Áld meg kicsinyeinket, nagyobbakat, időseket, egyedülvalókat. Áld meg a jövő hetet, szeretnénk a te nyomodat látni, nem csak itt a templomban, és abban a nyomba lépni. Könyörülj rajtunk, munkálj bennünk, velünk, kicsiben, nagyban egyaránt, rövid távon, hosszú távon, egyaránt, hadd legyen a te győzelmed, a te szabadításod, a mi életünknek gyakorlata, áldása, élete. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézust.